elképesztő indulatokat váltott ki, hogy a katolikus, az evangélikus és a református egyházak püspökei azt kérték a kormánytól, hogy a lelkészeik mielőbb kaphassanak koronavírus elleni oltást. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma újságírói kérdésre egyébként azt közölte, most az idősek oltása a prioritás, és ha van köztük lelkész, az ő oltásuk is zajlik, de arról nem tettek említést, hogy külön beoltanák-e a lelkipásztorokat. A közösségi médiában a kommentelők a kvázi elutasítás ellenére is dühös, gyűlölködő hozzászólásokat írtak, például ilyeneket. Idézem. Ha a nagy istenük velük van és megvédi őket, minek hordják a maszkot? Nem kell nekik oltást, majd a Szentlélek megvédi őket. Más azt írta, ezt is idézem, a papok most ne akarjanak emberek közelében lenni, ennek most nincs itt az ideje, az ő feladatuk most elhanyagolható, a munka viszont nem, mert pénzből él mindenki. Egy másik hozzászóló felvillantotta, hogy a lelkészek nem tudnak mindent home office-ban elvégezni, például nem tudnak temetni, akár Covid-ban elhunyt embereket. Erre egy másik hozzászóló azt írta, idézem, végül is pap nélkül is lehet temetni, én a kutyámhoz se hívok papot. Megint más azt írta, idézem, összejött már nekik bőven annyi persely pénz, amiből annyi oltóanyagot vehetnének soron kívül, hogy minden egyházi embert be tudnának oltani 20-szor. Még egy másik hozzászóló kifejezetten azt javasolta, a lelkészek és a papok legyenek az utolsók, akiket beoltanak majd. Szerettem volna több lelkésszel is beszélgetni arról, hogy mit gondolnak ezekről a hozzászólásokról, és persze az oltásról és az oltási sorrendről, de meglepetésemre alig akadtak lelkészek, akik vállalták az interjút. Volt olyan is, aki már a megbeszélt interjú időpontot mondta le, épp a kommentek színvonalára hivatkozva. Egy esperes pedig azt írta, szerinte nem aktuális a téma felvetésem, holott a lelkészek oltásának szükségességét nem én, hanem az egyházak püspökei vetették fel. Végül két lelkipásztor mégis vállalta az interjúkat. A következő percekben őket hallhatják majd. Elsőként Besztercei Andrást, a diakóniai iroda vezetőjét hallják. Arról mit gondol lelkipásztorként, hogy az egyházak közösen kérték azt, hogy a szolgálattevő lelkészeiket vegyék előre az oltási sorrendben, és kapjanak úgymond soron kívül oltást. Önmagában a kérésről mit gondol?
Én, mint lelkipásztor azt mondom, és ezt tényleg hangsúlyozom a saját magánvéleményem, hogy örülök neki, mert számomra ez egy üzenet volt. És a választól független üzenet. Üzenet arról, hogy a idézőjelbe teszem, a fő pásztoraink figyelnek ránk, törődnek velünk, valamit érdekünkben kérnek, valamit a mi érdekünkben el akarnak érni, és el akartak érni. És én ezt az üzenetet akarom magamban elvinni, és ezt az üzenetet akarom magamban is úgy megerősíteni, hogy köszönöm szépen a püspököknek, hogy figyelnek a lelkészekre. Pont.
Mi az, ami miatt indokolt lenne, hogy a lelkipásztorok kapjanak oltást? Tehát szerintem a társadalom most leginkább annyit lát a lelkészekből, hogy a YouTube-on prédikálnak, de nyilván nem ennyi a munkájuk.
Igen, én is azt érzem, és azt látom, hogy ezzel a vírus okozta válsághelyzettel az egyházak élete, belső élete is gyökeresen átalakult, átalakulóban van. És azt nem velem nagyon előrevetíteni, hogy a teljes visszarendeződés lehet, hogy nem is fog megtörténni. Kicsit előrevetítve azt mondom, nem is baj, hogy a teljes visszarendeződés nem fog megtörténni, mert újabb, nem csak szó szerinti csatornákat találtunk, de újabb lehetőségeket találtunk arra, hogy megmutassuk a szolgálatunkat, hogy mit végzünk, mi lelkészek. De vannak azért a lelkészeknek olyan feladataik, és el is végzik a lelkipásztorok ezeket a feladatokat, amik szép magyar szóval mondva nem olyan transzparensek, és nem feltétlenül olyan láthatóak. De ezek a lelkipásztorok például sajnos többször állnak meg sír mellett, és próbálják vigasztalni azokat a hozzátartozókat, akik lehet, hogy Covid-ban elhunyt szerettüktől búcsúznak. Tehát ezek a lelkipásztorok temetéseken vesznek részt. Ezek a lelkipásztorok kórházakba is bemennek látogatni, mert több kórház lehetőséget adott arra, hogy természetesen megfelelő védőfelszerelésben búcsúzó haldoklóhoz bemehessenek lelkipásztorok is, papok is, utolsó kenetre, lelkigondozói beszélgetésre. Ezek a lelkipásztorok a mindennapos munkájuk során, azért tudom, mert én is beszélgettem ilyen lelkésszel, rendszeresen jár be családokat látogatni, nem kórházakba, hanem saját otthonukba, akik fogadják őket, el tudnak menni, és védőfelszereléseket használva, sőt, ez inkább akkor jellemző, amikor a családok hívják a lelkipásztort, hogy tessék már eljönni a lelkipásztor, vagy tiszteletes úr is látogasson meg minket. Ezeket a kéréseket nagyon ritka eset, amikor csak betegség volt a kivétel, amikor visszautasít a lelkész. Tehát ezek mind azok a szolgálati területek, amik a közösségért és a közösségben történnek, amik indokolták, vagy indokolják esetleg azt is, hogy ők is kapjanak oltásokat. És akkor nem is beszélve, hogy azért eddig, amíg lehetett, személyesen azért a hitoktatásban is például részt vettek ezek a lelkészek, meg idős otthonokban is, fogyatékos intézményekben is, általában szociális intézményekben is tevékenykedtek, de ahogy ez akkor ezt meg is oldódott, mert ők azért meg is kaphatták az oltásaikat. Ezt úgy gondolom, ez azért fontos tisztázni, meg ezen is elgondolkodni, amikor csak egy lelkész áll előttünk, és azért feladatáról, szolgálatáról beszélgetünk.
És akkor a történetet görgessük tovább. Mit szól ahhoz, hogy végül a kormányzat nem fogadta el ezt a kérést, és nem kaptak a lelkipásztorok egész társadalmi csoportja soron kívül oltást?
Na most ezzel kapcsolatban nekem van egy elég erős meglátásom. Megkérdeztem, hogy hivatalos válasz, mert ez egy hivatalos levél volt, ami elment, vagy kérés, hivatalos válasz érkezett-e már az egyházunkhoz ezzel kapcsolatban? És nem érkezett még hivatalos válasz ezzel kapcsolatban az egyházunkhoz. Kizárólag sajtóértesülésről beszélünk, és a sajtóértesülés is egy emmi által kiadott vagy elmondott nyilatkozatra hivatkozik. Mely nyilatkozat, pedig az oltási rend és az oltási ütem, oltási tervnek megfelelően folytatódik tovább az oltakozása a lakosságnak, melyről becsatlakozhatnak a lelkipásztorok is. Tehát ez egy olyan válasz, ami még ad abszurdum, mert bocsánat, hogy így mondom, még azt sem zárná ki, hogy lelkipásztorok soron kívül kapjanak oltást, mert az oltási sorrendet azt nem az emmi határozza meg, hanem rajta fölötte álló szerv. És ha az oltási sorrendet megváltoztatják, akkor esetleg még maguk a lelkészek is kaphatnak oltást. Nem fog szerintem ez megtörténni, mégpedig azon egyszerű okoknál fogva, hogy április hónapban olyan mennyiségű vakcina érkezik az országba, reménységünk és ígéretek szerint, amivel mindenki, aki regisztrált oltásra, meg fogja tudni kapni az első oltását. Tehát, bocsánat, ilyen statisztikailag azt kell mondanom, hogy rendben leszünk mi lelkészek is. Hogy ez a kérdés mire abba a fázisba jutna, hogy teljesíteni kellene, vagy teljesíthetővé válna, akkor nem lesz annyira releváns, mert tényleg mindenki. És most hivatástól, munkahelytől, feladattól függetlenül, akik regisztráltak, megkaphatják az oltást. Egyébként pedig valóban van egy olyan statisztikai szám is, hogy több lelkész, aki például iskolákban hitoktatást végez, főleg ha kötelező hitoktatás keretében van jelen, akkor ők a pedagógusokkal együtt megkapnak oltásokat, meg is kapnak oltásokat. Azon lelkipásztorok, akik a szociális ellátórendszerben bármilyen feladatot ellátnak, ők ott kaptak meg oltásokat, tehát azok a lelkipásztorok maradtak még eddig ki, akiknek sem a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben, sem pedig az oktatás köznevelési rendszerben nincsen szerepe egyenlőre. Most itt tartunk. Én meglátásom szerint egyébként.
Igen, hát hagyj hozzak ide egy üzenetet, itt most a hallgatókat nem szoktam, de most beavatom abba, hogy tulajdonképpen ez az anyag, amit most hallanak itt a több interjút lelkészekkel, ez úgy állt össze, hogy én közé tettem egy felhívást, hogy várok lelkipásztorokat, akik beszélnének egyáltalán erről a kérdésről, és volt olyan lelkész, aki nem vállalta, hogy interjút ad, viszont írt egy üzenetet, egy esperes, és ő azt mondta, hogy az ő egyházmegyében dolgozó 83 lelkipásztor közül mindössze 6 nem kapott most oltást, mert a többiek hitoktatók is dolgoznak. Tehát kicsit úgy tűnik, mintha ezzel a pedagógus oltással tulajdonképpen a lelkipásztorok oltása is nagyrészt megoldódott volna.
Ezt én ilyen statisztikai számmal megerősíteni nem tudom, de tapasztalati információkkal meg tudom erősíteni, hogy valóban nagyon kis százalék az, akik valamilyen oknál fogva nem kaptak eddig védőoltást. Én abban reménykedem, hogy az elkövetkező 2 hétből őt is meg fogják kapni. Én sokkal izgalmasabbnak és értekesebbnek láttam egyébként azokat a kommenteket, amihez a hírhez berekedtek a például egyik közösségi oldalunkon.
És mit szól ez a rengeteg gyűlölethez, ami ezekből a kommentekből kijön, átjön?
Ezt én úgy értelmezném, hogy tökéletesen visszatükrözi nemzetünk lelki állapotát a tekintetben, hogy ítéltünk át mondjuk az elmúlt 1,5 évben, és hogy általában az egyházakkal szemben milyen kép alakult ki a korábbi évekhez, évtizedekhez viszonyítva mostanra. A közeli múltra vonatkoztatva. Tehát mostanra tényleg beszélnek egy ilyen új fogalmat vezettek, hogy vakcina irigység. Mostanra ez is teljesen begyűrűzött, és több olyan magyar ember él ebben az országban, akikben nem motoszkál más, pusztán csak ez, és mindenki, aki most oltást kap ő előtte, az valamilyen formában nem jogosult szerinte rá. Ugyanezt történt, amikor a pedagógusok oltásáról volt szó, a kommentek között ott is egyet-kettőt megnyitottam. Hát nem is ilyen magas százalékban, de nagyon komolyan ott is jelen voltak a negatív kommentek, pedig a pedagógusoknak az oltásán szerintem megkérdőjelezni nem szabad ma Magyarországon, főleg ha nemzetközi példákat is nézem. Tehát én azt gondolom, ez egy generális vakcinairigység, vakcinaféltékenység, és ennek egy ilyen kitükröződése voltak ezek a kommentek. A másik magyarázat azért az, hogy szerintem nekünk egyházaknak, keresztény egyházaknak, vagy bármilyen felekezetnek tudomásul kell venni, hogy egy többségi társadalomban élünk, ahol mindig kisebbségben leszünk. Vagyunk is, és leszünk is. És a többségi társadalomnak egy része, főleg ilyen éppen csak egy pici arccal, vagy egy vagy valós, vagy valótlan névvel kommentelni nagyon szeret, és mentalitásunkból fakadóan hajlamosabbak vagyunk a negatív kommentekre, és a negatív megnyilvánulásokra, főleg így, hogyha el tudunk egy picit bújni egy monitor és egy billentyűzet mögé. Itt azt tartom inkább érdekesnek, vagy izgalmasnak, hogy erre hogy reagálunk vissza mi keresztjének ebbe az esetbe, vagy mi egyháztagok, hogy fölvesszük-e a kesztyűt, és beállunk egy vészárokba, vagy valahogy példát mutatunk abban, hogy hogyan kell egy ilyen konfliktust esetleg kezelni, hogyan nem kell több mindent magunkra venni, mert ha visszatükrözöm azt a magatartást, amit felém tanúsítanak, egy az nem leszek külön nála, kettő nem biztos, hogy elérem azt a célt, amit el akartam érni, hogy Krisztushoz közelebb vezessek valaki. Én ezekbe érzek ilyen inkább tanulságos dolgokat.
És ön látott egyébként ezekre a kommentekre bármilyen választ egyházi közegből?
Nem láttam. Nem láttam. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy muszáj ezekre minden esetre válaszolni. Mert ha egy ilyen ventilációs körről van szó, és mondom, egy ilyen indulat jön ki belőle, akkor az nagyon erősen az érzelmi síkon mozog, és értelmi síkon megfogalmazott válaszokkal nem érünk el eredményt és olyan hatást, amit mi elképzelünk. Tehát érzelmekre értelemmel nagyon nehéz válaszolni és reagálni.
A diakóniai irodát vezető Besztercei András református lelkész után pedig hallgassuk meg, mit gondol a lelkészek oltásáról Magyar Csanád, a fülöpszállási gyülekezet lelkipásztora.
Hát először is azért szeretném elmondani azt, hogy én nem magában az oltásban hiszek, hanem Istenben hiszek, és az oltásról meg azt gondolom, hogy ez egy pont olyan vívmánya az orvosi tudománynak, ami segíteni tud, mert Isten megadta az orvosoknak, a kutatóknak azt a tudást, azt a lehetőséget, hogy ilyesmivel előálljanak. Én ezre úgy tekintek, mint egy gipszre, egy törött kézhez. Persze lehet a gipsznek is a törött kézből egyenes, kiváltlan kéz újra, de alapvetően én azt tapasztaltam így a kommenteket is látva, meg a való életben való beszélgetéseket is hallva, hogy szembeállítják Isten meg a tudományt ebben a kérdésben is, holott a kettő egyáltalán nem zárja ki a másikat, hanem egymásra mutat. Az, hogy az egyházak vezetői kérték ezt az előrehozást a sorrendben, hát jelenleg is gyakorló, aktív, szolgáló lelkész vagyok. Én személyesen nem gondoltam be, hogy előre kérekedjem a sorban, sőt, amikor hallottam ezt a hírekből, nem is igazán tudtam ennek így örülni. Úgy voltam vele, hogy mindenki a maga idejében már, ha kéri, akkor majd megkapja. Azért sem gondoltam előre kérni magam, mert hogy mások is ilyen-olyan alapon megtehetnének egy ilyen kérést, de ez a személyes szint. Amiről itt viszont szó van, az nem más, mint hogy a lelkészeikért aggódó felkezeti vezetők tettek egy lépést. És én, mint lelkész, én ezt amúgy egy szép jó gesztusként veszem. Mert ez jelzi az én számomra is, hogy még egy kis falusi, több iskolában hitoktató, folyamatosan több településen is temető lelkész, életesen mindegy számukra. És megtették azt, amit több más szervezet és cég megpróbált már, és biztosan tudhatjuk azt is, hogy van, akinél elfogadták a kéremet, van, akinél nem, csak ott nem verik nagy dobra. Én erre ezt gondolom.
Mit gondolsz arról, hogy tulajdonképpen elutasították a püspökök kérését?
Ugyanúgy tudomásul vettem el ezt a másik hírt is, mint azt, hogy előre sorolást kértek. És megértem azt, hogyha ez elutasítás a kérelemnek, mert sokan várják joggal, hogy mivel emberekkel találkoznak a munkájuk során oltást kapjanak, várják és biztosan meg is fogják kapni, amikor annak eljön a rendje módja, hogyan az oltási rendben benne van. De az is igaz, hogy vannak olyan lelkészi státuszok, egyes lelkészek, kifejezetten most a kórház lelkészekre gondolok, akik ugye idős otthonokban, kórházakban, betegellátó helyeken vannak főállásban, napi 8-10-12 órában. Nekik szerintem is nélkülözhetetlen a prioritás, de ők meg már réges-régen meg is kapták ezt az oltást, nem azért, mert lelkészek, hanem mert ott dolgoznak, ott szolgálnak, ahol szolgálnak. Én ezt gondolom, hogy nem feltétlenül elutasításról van szó, ugyanakkor igenis egy rendnek kell lennie.
Amit mindezért a témáért az egyházak és a lelkészek kaptak a közösségi médiában. Tehát olyan mérhetetlen mennyiségű gyűlölet, cinizmus bukkant elő a kommentekben, hogy az engem egészen megdöbbentett. Te lelkipásztorként egyetlen megnyitottál-e ilyen kommenteket, olvastál-e ilyen kommenteket, és mit éreztél, amikor tényleg a nagyon sértő, becsmérlő hozzászólásokat olvastad, láttad?
Alapvetően szeretem magam alapos embernek gondolni, és azt nem mondom, hogy egy-egy felületen végigolvastam mind a 2500 valahány hozzászólást, de javarészét azért elolvastam ezeknek több oldalon is. És hadd mondjam el, szerintem a látszat ellenére a kereszténység soha nem volt tömegsport. Az emberek többsége akkor jön Istenhez, amikor tehetetlen, amikor baja van. Amikor bármi más módon megoldható az ő számára, elodázható számára, addig köpni, rúgni, röhögni, kritizálni jó az Istent, meg semmibe venni. De ez nem új követi dolog, mert hát erről emlékeztünk meg nem is olyan régen nagy pénteken. Ez történt Krisztussal. És ha már kommentekről beszélünk, ha már a főnökkel idézőjelbe téve ezt meg lehet tenni, akkor újra a kommentekre utalok, akkor velünk a csatlósokkal pláne meg lehet tenni, hiszen a jó keresztény mit csinál? Oda tartja a másik orcáját, nem? A negatív kommentáradat amúgy számomra több mindent is jelent. Először is azt, hogy az emberek, akik ezeket az oldalakat olvassák, javarészt csalódtak Istenben, egyházban, lelkészben, és kimondják, ami bennük ott felgyülem lett, amit máskor is a saját biztonságos közegükben felmennek vállalni, és kimondják ezt úgy a lelkészeknek, úgy az egyháznak, hogy tudják, hogy az egy jó püfölő nyuszi, ami nem fog visszaütni. Másodszor meg azt jelenti ez számomra, hogy erőt kérjek továbbra is az élő Istentől, hogy a feltámadás ünnepe után pár nappal, hogy sok még a tennivaló, mint lelkész. Hogy a saját környezetemben is, meg nem csak a saját, hanem a tágabb környezetemben is sok tennivalónk van, mint lelkészeknek, hiszen például pont egy feltámadás ünnepe, ami a felszabadulást kéne jelentse, a megváltást kéne jelentse az emberek számára, annak az összes jó hozadéka a legtöbb ember számára micsoda, az, hogy a megérdemelten töltött épp szabad idejét, ott nyomorogja a metrón, a buszon, a boltban, a munkaszüneti napon, akkor valószínűleg még sok tennivaló van, mint lelkésznek, hogy ezen a látáson változtassa. Harmadszor amúgy pedig nagyon eszembe jutott ez a sok-sok negatív komment és hozzászólás Malakiás könyvét, az Ószövetség utolsó kis profétáját, ahol úgy indul az egész könyv, hogy Isten azt mondja, hogy szeretlek benneteket. Mire az a reakciója a népnek, hogy ugyanezt miből láthatjuk mi? És akkor röviden csak annyi, hogy a válasz az, hogy abból, hogy bármi is támadjon ellened, ha te Istenben bízol, meglátod és meg fogod tapasztalni, milyen hatalmas Istennek a szabadító ereje. Én erre ezt tudom mondani.
Szerinted van egyébként egyszerűen tudatlanság, információ hiány ezek mögött a kommentek mögött? Tehát, hogy például bele se gondolnak abba a hozzászólók, hogy mondjuk egy lelkészt, jó, református egyházon belül annyira nem szokás mondom én, de kérdezlek, hogy mondjuk haldoklemberre szívják a lelkész, tehát ugye nincs utolsó kenet, mondjuk a katolikusoknál sokkal egy bevettebb szokás, de ugye a kérést a katolikus egyház is megfogalmazta, hogy a papjaikat oltsák be. Szóval a lényeg, hogy vajon az emberek nem is feltétlenül gondolnak bele, hogy milyen helyzetekben is dolgozik egy lelkész haldokló mellett, kórházban, covidos temetésen, vagy csak egyszerűen egy temetésen, ahol sokan vannak, most pedig az lenne jó, ha nem lennének sokan. Szóval, hogy ezt hogy látod, hogy ezt egyetlen felmérik az emberek, amikor megírnak egy ilyen hozzászólást?
Az internetes kommunikációnak van egy ilyen áldott-áldatlan állapota, ami ha bár ott van sokaknak a neve, ami nem is biztos, hogy valós, mégiscsak a megnevesített névtelenség mögé lehet bújni. És a tudatlanság, az sok esetben ott is van ezek között, főleg a támadó kommentek között. Te is, mint lelkész gyerek, tudod jól, hogy amikor megkérdezték, hogy és például édesapád mit csinál lelkész? Hát, és az mit csinál pontosabban? És nehezen is lehet megfogalmazni, mert olyan sokrétű, sokféle dolog és sok élethelyzetbe kell kerülni, mert nem csak kell, hanem abba is kerülünk. Biztosan nem gondolnak sokan bele, hogy milyen élethelyzetekbe kerül egy lelkész. Mert ahogyan már említettem, mikor kerül kapcsolatba általában az ember a lelkészszel. Akkor, amikor már ott van tényleg a végleteken. Amit te is említettél például, hogy a katolikus szolgatársaknál egy haldoklóhoz hívják, de amúgy bennünket, reformátusokat is előfordul, hogy hívnak ilyen esetekben, hogy egy imádságra menjünk el.
Te kaptál egyébként már oltást?
Nem, még nem kaptam. Kaptam SMS-t, mivel hogy több iskolában is tanítok, és mint hitoktatót az iskola rendszerben behívtak engem is oltásra, tehát, de még nem kerültem sorra, már megvan az időpont, hogy mikor kell menjek. De mondom úgy, mint hittant oktató, hogy az iskolában a tanrendet fenntartható állapotba visszaindításkor nem akadályozva azzal, hogy én nem kapnék oltást, hogy az órák meg lehessenek tartva. Engem is természetesen, én is megkaptam a hívást, az SMS-t.